Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Egyenlő munkáért, egyenlő bért. Látszólag jól hangzik a kelet-európai munkáltatóknak, azonban már kevésbé. Az Európai Parlament ugyanis elfogadta a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályozás módosítását. A jövőben a helyiekkel egyenlő béreket és munkakörülményeket kell biztosítani. Mi áll a háttérben? Erről kérdezem Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét.
Kezdettől fogva megvolt a szembenállás és a véleménykülönbség. Ez 2016-os javaslat, ami most jutott el 3 év vita után a végjátékba, és kezdetben szinte az összes kelet-európai ország, később már inkább csak egyes balti és visegrádi országok álltak szembe, aztán a legvégső szavazásban már csak 4 maradtak, a magyarok, a lengyelek köztük voltak mindvégig. A lényeg az, hogy a keleti olvasatban ez az ő versenyelőnyüknek egy korlátozása, és ilyen szempontból, ha úgy tetszik, akkor nyugati vagy régi tagállambeli összeesküvés látnak a dolog mögött. Azt hiszem, hogy rögtön az elején szögezzük le, hogy tulajdonképpen jogi sérelem nem történik, hanem egy piaci helyzet kihasználásban való különbségtétel támad.
Ugye azért az alapot azt rögzítsük, hogy a munkáltatónak kell kifizetnie adott esetben a kiküldetésben lévő munkavállalónak a bérét az ottani országnak megfelelően, ami adott esetben, hogyha lefordítjuk magyarra, akkor egy magyarországi munkaadónak kell megfizetni a francia vagy a brit bért.
Igen, de ennek van egy francia szakszervezeti olvasata is, hogyha ugyanis az ő munkahelyét, az ő munka lehetőségét egy olyan ember viszi el, aki azért juthatott a munkához, mert olcsóbban tud szolgáltatni, és azért tud olcsóbban szolgáltatni, mert a keleti elkezelések és szándékok szerint ő egy kelet-európai bérrel is beéri, akkor tulajdonképpen az elmúlt 100-150 év szakszervezeti mozgalma Franciaországban meg Németországban mind fölösleges volt, elvész. Én most hangsúlyozottan azokat az érveket mondom, ami ezekkel szembe baloldalról felmerült elsősorban, amikor ez az egész vita kirobbant, mert hiszen alul kínálnak azok, akiknél alacsonyabb az életszínvonal, alacsonyabb a bérfizetési szint, alacsonyabb a szociális ellátási szint. Tulajdonképpen volt egy olyan érvelés is, hogy elindult egy lefelé induló spirál, ahol mindig az lesz versenyelőnybe, aki a legrosszabb körülmények között tartja a munkásait. Szóval az ő olvasatukban meg ez elfogadhatatlan.
Bocsáss meg, de egy baloldali érvet mondtál, miközben az egész javaslatot a néppárt jegyzi, egy néppárti jelentéstevője van, és az Európai Néppárt, a konzervatívok is támogatták ezt. Tehát nem csak baloldalról volt támogatva ez, hanem jobb oldalról is.
Van egy olyan dilema a válságot megélt régi tagállami körben, hogy egyfelől az ő érdekük is a minél szabadabb, jobban pesgő munkapiaci mozgás, tehát a munkaerő szabad mozgása, akár kiküldetről van szó, akár szolgáltatásról, akár egyszerű munkavállalóról. Másfelől viszont a szociális, az általuk felépített szociális háló védelme és az ottani munkásoknak a szociális ellátásának a védelme, az viszont politikai önérdek. Mert abban a pillanatban, amikor olcsóbb munkaerő megjelenik az ő piacukon, és mint az imént mondtam, elveszi az ő munkavállalóiktól a munka lehetőséget, tehát a megélhetési lehetőséget, akkor abban a pillanatban, és ez bármilyen színű kormány van akkor éppen hatalmon, konzervatív, néppárti, vagy baloldali, vagy liberális, egy népi felháborodást vár ki abban az országban. A kormány politikája ellen, hogy miért engedi ezt. Egyébként valahol ez megjelent a brit népszavazásban is, mint úgy az egyik főérv a kilépő pártiak körében éppen a sok kelet-európai munkavállaló kvázi dömpingje volt, és szóval mozgósítőre is tudott lenni. Egyébként sokan ettől is riadtak most meg nyugaton, hogy ez egy fontos figyelmeztetés, erre nagyon oda kell figyelni. Macron már eleve azzal a politikával érkezett, hogy mindenképpen megvédi a francia munkavállalói érdekeket. Tehát itt tulajdonképpen ütközik két dilema, az előbb már említett, hogy biztosítjuk a szabad piaci mozgást, másfelől pedig hogy védjük meg a szociális ellátást és a szociális vívmányokat akkor, amikor különböző gazdasági életszínvonalbeli szinten álló országok kerülnek egy azon közös piaci keretek közé. És tulajdonképpen most ennek a konfliktusa robban.
De szerinted ez nem lehet egy szikra a kelet-európai munkavállalók számára? Mert lényegében ez az EP javaslat az ő érdekükben is született, legalábbis ebből az aspektusból lehet úgy nézni, viszont most azt mondják pont a kelet-európai tagállamok kormányai, hogy inkább neked alacsonyabb bér kellene.
Volt egy hallgatólagos úriember, azt nem mondom, hogy megállapodás, mert ezt értelemszerűen soha nem mondták ki, vagy írták le, de tudomásul vétel, amikor még a csatlakozási tárgyalások zajlottak. A kelet-európaiak nagyon jól tudták, hogy ők gazdaságilag elmaradottabb állapotban is helyzetben vannak, és hogyha ennek ellenére bizonyos átmeneti idő után be akarnak lépni a közös piacra, az egységes piacra, ami végsősorban azt jelenti, hogy megszüntetünk minden védelmet, korlátozást, vámhatárt, egyben nyitjuk a gazdasági határainkat, mint Kaposvár és Győr között, akkor értelemszerűen a tőkeerősebb, eszközerősebb nyugati árucikkek, régi tagországbeli árucikkek jelentős ideig dominálni fognak a kelet-európai piacokon is, nem is beszélve a tőkebefektetésekről. Ehhez képest viszont a keletiek úgy érezték, hogy még mindig megéri, sok egyéb szempont mellett már csak azért is, mert viszont munkavállalásban ők tudnak majd pozícióba kerülni, mivel ők olcsóbban is tudnak dolgozni, mint a kintiek. És ezért is volt az, hogy a szolgáltatási szektorra, főleg lengyelek, de sok más országbeliek is, ahol ez nagyon érződik, építőiparra gondolok elsősorban, igen hamar szervezetten rámozdultak, ki akarták használni ezt a versenyelőnyt. Ez kezdettől fogva szúrta a szemét persze például a francia szakszervezeteknek, de addig még körülbelül lenyelték a békát, amíg nem robbant ki a pénzügyi válság. A pénzügyi gazdasági válság viszont minden országban megszorításokat eredményezett, visszavágták a nyugdíjkorhatárt, elvettek szociális ellátási vívmányokat és egyebeket, másképp nem tudták volna a nemzeti büdzsét kiegyensúlyozni, és ez általában egy rossz társadalmi közérzetet szült. Most ilyen körülmények között került elő újra ez a kérdés, és ekkor már sokkal negatívabb és ellenségesebb volt a fogadtatása annak, hogy miért engedik, hogy más ország alul kínáljon az ő béreiknek, míg a keletiek viszont változatlanul szerették volna kihasználni azt az előnyt, hogy na végre én viszont meg tudok nyerni egy nagy kivitelezést kiküldött munkavállalóimmal, mert az enyémek valamivel olcsóbban is elvállalják, és akkor elvisztük a megrendelést, és ezáltal elfben mindenki gyarapodik a mi oldalunkon. Tehát ilyen oldalról kell látni az összeütközést és tartalmát.
Magyarországot egyébként, ha minden igaz, legalábbis az Európai Uniós statisztikák alapján kevésbé érintik ez, ugyanis a legtöbb, legnagyobb kibocsátó államnak Lengyelország, Németország és Franciaország számít. De mi lesz most a következő években, mert ugye akkor ezeket el kell fogadnia minden tagállamnak, pontosabban ratifikálnia kell.
Így van, ez egy megfelelő többséggel elfogadott határozat, nem is kis többséggel egyébként, mert végül is, amikor a tagországok miniszterei döntöttek az EU tanácsban tavaly októberben, akkor a minősített többséghez 14 ország szavazata, meg a szükséges népességi arány kellett volna, és ehhez képest 20 ország megszavazta, 4 ország tartózkodott, tehát igazából csak 4 ország szavazott ellene. És most a parlamenti szavazásnál is azért nem arról volt szó, hogy egy marginális többség keresztül nyomta, hanem több mint 450 képviselő szavazott mellette. Ha meg az ellen és tartózkodó szavazatokat összeszámoljuk, még mindig éppen, hogy csak 200 érik el, tehát nagy volt az arány. Ilyen körülmények között a legitimitását a döntésnek nem nagyon lehet kétségbe vonni, tehát a jelen fázisban 2 év áll rendelkezésre minden országban, hogy végrehajtsa ezt a közös többség. Szükséges többséggel született döntést, és utána valaki mégsem akarja végrehajtani, vagy tetten érik abba, hogy megszegte, akkor elkezdődnek az ilyenkor szokásos kötelezettségszegési eljárások, végső soron európai bírósági per is lehet.
Brüsszelből hogy látod, mindig azért általában adókapok van, ugye ezt a békát kvázi le kell akkor nyelnie a kelet-európaiaknak, kaphatnak valamit cserébe? Máshonnan? Más ügyben?
Hát ez egy nehéz kérdés, nem úgy merült fel ez a vita most, hogy mit lehet adni érte cserében. Egyébként van még nyitott fejezet a témában, mert volt egy egyelőre le nem zárt része is ennek a vitának, hogy mi minden terület, hogy milyen szektorokat és szakmákat fedjen le a kiküldött munkavállalói kérdéskör. Ugye ide tartozhat a közlekedés és a szállítás, a fuvarozás is, amiben szintén kelet-európai részről is kamionosok és vállalkozók ezrei, tízezrei lehetnek érintve. Ott még nem zárult le a vita, és ott még elképzelhető, hogy a keletiek ki tudnak majd alkotni maguknak valamilyen kedvezményt. Összességében egy-egy konkrét ügy kapcsán nem úgy merül fel a kérdés, hogy én mit kapok érte cserébe, hanem hogy összességében az EU-tagság által nyert hozadékok megérik-e nekem ahhoz, hogy egy ilyen körülmények között én fenntartsam ezt a viszonyrendszert. Amikor ezek az országok csatlakoztak, akkor ők mind tudhatták, hogy a gazdasági fejlettségük, az ő versenyképességi szintjük, az ő bérszínvonaluk, az ő életszínvonaluk az igenis messze elmaradott volt sok esetben az akkori Európai Uniós átlagtól, és ennek a következményei többé-kevésbé ki lehetett számítani előre minden területen. Mint mondtam, a munkavállalói esetében volt egy ilyen meg lehet utólag naívnak tekinthető vélekedés, reménykedés a keleti részről, hogy majd a többiek szemet hunynak afelett, hogy ők itt egy ilyen alulkínálási versenyelőnnyel jobban tudnak majd érvényesülni, de mint mondtam, a válság ezt kiütötte, ezt a lehetőséget. Igen.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszont hallásra!